Minden ember reá tekint, de mint halandó, csak messziről látja, messziről láthatja. Lukács evangélium 17. rész 11-es versétől. Amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És a harmadik hely, János evangéliuma, 6. rész, 16. verset olvasom. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: én vagyok, ne féljetek. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy kezünkbe lehet a te igéd, a teljes kinyilatkoztatás. Köszönjük neked azt, hogy nekünk nem jobb idejében kell élnünk. Köszönjük, hogy Elihu tanácsánál te sokkal többet üzensz ma délőtt nekünk. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy te is, ha éppen most talán viharban vagyunk, vagy sötétben vagyunk, vagy botorkálunk, vagy keresgélünk, vagy nem látjuk a helyes utat, akkor is te megszólalsz, és azt mondod, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Köszönöm neked azt, hogy még ha néha távolnak is tűnsz, akkor is megtapasztalhatjuk a te közeledésedet, hogy egyre inkább közelítesz felénk. Szeretnénk mi is ezt tenni, szeretnénk feléd közeledni, közelíteni. Most is, amikor a tégédet a kezünkben tartjuk, szeretnénk teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes lényünkből rád figyelni, csak rád. Kérünk, hogy hadd legyünk áthatóak, hadd legyünk olyan állapotban, amikor képesek és készek vagyunk tőled személyesen üzenetet átvenni. Ezért kérlek, segíts rád figyelni, és segíts veled ilyen értelemben most is találkozni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és itt vagy Szent Lelked által közöttünk. Amen. Három kulcsszót szeretnék testvérek kiemelni ebből a három felolvasott szakaszból. Az egyik az, hogy messziről, mondta Jób, aztán távol, a harmadik pedig közel, vagy közeledett. Ezek advent kulcsszavai, ezek a kifejezések, és talán mi is most úgy vagyunk itt, hogy mindhármat, akár a közelmúltban, vagy akár mostanában átéltük, átéljük, akár a távolt, akár a közelt. Imádságokban is előjött és örültem neki, amikor kértük Jézust, hogy hadd érezhessük őt magunkhoz közel. De azokat is hadd bátorítsam, akik most talán nem érzik túl közel magukat ő hozzá, és hadd mondjam rögtön azt, hogy az érzések az egy dolog. Sokszor az érzéseink még a tényekkel szemben is elkezdenek harcolni, és bármit, bármikor, bárhogy érezzük, tényekre alapozhatunk, és Isten igében tény az, hogy soha nem Jézustól függ, és Jézuson múlik az, hogy mennyire vagyunk mi Jézushoz közel, hanem csak is rajtunk múlik. Ő annyira magához közel enged, amennyire mi csak készek vagyunk rá, és amennyire mi csak ezt akarjuk. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy sokszor néha még túl közelinek is tűnik sokaknak Jézus Krisztus. Nemhogy távol, de még túl közelinek is. És ezt olyan értelemben értem, hogy sokan úgy vannak vele, hogy nagyon jó, amikor Jézus jön, és vigasztal, amikor fáj, de néha túl sok mindenben beleszól. Hogy köze van az időbeosztásomhoz, hogy köze van az értékrendemhez, túl közeli Jézus. Mi az, hogy beleszól ilyen dolgokba is? És sokan, és most ha újra had, utaljak csak rá, és nem fejtem ki azt a gondolatot, hogy sokan reformokkal szeretnének kiegyezni, apróbb helyreigazításokba, apróbb dolgokba szóljon bele Jézus, na de hogy életváltoztató reformációt, azt nem mindig kérünk. De ez egy másik téma, ezt most csak megemlítettem, hogy néha még sokaknak túl közelének is tűnik Jézus Krisztus. Mi ne tartozunk ezek közé. Jób a nagy szenvedő, akinek a hite és Isten ismerete sokszor megszégyenít bennünket, újszövetségi embereket is. Nem volt a kezében Biblia. Nem olvashatta Bibliát Jób. Nem volt a közelében egy gyülekezet, ahol eljárhasson, hogy az ő hite feltöltődjön. Nem hallott Jézus Krisztusról, mert nyilván nem hallhatott. Nem hallott a váltságműről. Nem olvashatott olyan keresztjén, szakirodalmat, mert van ilyen most már. Az élet minden területéről, olyan sok mindenben. A helyes pénzkezeléstől kezdve a kapcsolataink ápolásán át az utolsó időkig, és én is egyetértek, hogy az utolsó időkből született a legtöbb fantázia, amikből nagyon megtolasodtak az írók, de a fele fantázia. És én sem tudom ezt nagyon ajánlani a testvéreknek, viszont ezen kívül rengeteg jó szakirodalmat tudok ajánlani a testvéreknek, amit keresztjének írtak, és ha nagyon használható, hogy ezt is válogatva, de ajánlom ezeket olvasásra. Tehát ilyenek nem voltak jobb kezében. Mégis, hogyan szólítja meg őt az Ószövetség kellős közepén, de inkább az elején Istent, azt mondja, hogy ő az én megváltóm. Ekkora hite volt Jobbnak. És a legnagyobb fájdalmak kellős közepén, amiknek nagy valószínűsége, mi a felét sem fogjuk, és most senkinek nem akarom a fájdalmát meg a nehézségeit lenézni, de a nagy valószínűséggel nem fogjuk átérni azokat a nehézségeket, amiket Jobb átélt. A legnagyobb fájdalmak közepette is el tudta azt mondani a 13. részben, ha megöl engem, én akkor is bízok benne. Na ez az az ószövetségi hit, amire mi sokszor újszövetségiként sem jutunk el. És ráadásul ezt egy olyan környezetben mondja el, ami végig félreértette őt, a hozzá legközelebb állók is. És elmondta azt, hogy lehet, hogy most nagyon távolinak érzem őt magamtól, lehet, sőt biztos, de eljutott oda, hogy tudom, hogy egyszer meg fog egészen közel állni hozzám a porom felett. Nagyon közel lesz egyszer hozzám, és ráadásul ezt úgy tapasztalta meg Jobb, hogy halál lett jóval, Isten kegyelméből ezt megtapasztalatta, ezt a közelséget. Sajnos, hogy nem abban a körben tapasztalta meg, ahol ezt elvárható lett volna, nem a barátai és nem a családja körében tapasztalta meg. És még egyszer mondom, ez elvárható lett volna. Ezért szoktam azt mondani, hogy a gyülekezet az a hely, ahol meg kell tapasztalni Jézus szeretetét. Hogy Istennek az ölelésébe kerülünk, és az ő szeretetébe. Jobbnak nem adatott meg, hogy ezt ebben a körben tapasztalja meg, ahol meg kellett volna. Elihu azt mondta, minden ember reátekint, de csak messziről láthatja. Mondta ezt Elihu. Hogy miért mondta ezt, nem sokára meg fogjuk nézni, de előtte ismét az Édenbe térünk vissza, hogy az édenkerti lázadásunk óta mi emberek nem vagyunk önmagunk, céltévesztettek vagyunk. Megtérésünkig természetszerűleg nem találjuk az utat. Isten nélkül próbáljuk meghatározni az életünket, és ugye Isten egy keretbe teremtett meg bennünket, hogy az ő jelenlétében tudjunk élni, hogy az ő jelenlétében tudjuk értelmezni magunkat. Az az ember, aki nem számol Istennel, az törvényszerűen félreértelmezésben fog élni, mert nem tudja magát sem értelmezni helyesen. Erre csak egy megvilágító példát hadd hozzak. Nemrég a 100 házas pár nagyon megtisztelő volt, hogy áthívott egy tárlatvezetésre, ugye szakrális térgeometriával is foglalkozik János testvér, és hát nézegettem azokat a műveket, azokat a képeket, és hát bevallottam nekik is, meg hát a testvéreknek is őszintén bevallom, hogy én, mivel abszolút laikus vagyok, bár műélvező, de nem annyira műértő, én is kiolvastam a képekből egy-két információt, meg jelentést, na de hát úgy, hogy ott volt az alkotó, aki belelát mindent, amit én nem is látok bele, nagy segítséget nyújtott, hogy ő értelmezze számomra ezeket a képeket, és az Istennel való kapcsolatunk is pont ilyen, hogy ő az alkotó, tehát vele sokkal tisztában látom mindent. Ugye azt olvashatjuk, hogy minden ember őre jár, próbál tekinteni, ezt próbálkozik. Körbe-körbe néznek az emberek, és próbálják ezt az ős hiányt, ami minden emberbe bele van ültetve, pótolni, de hát ezt csak Isten tudja. És mit mondott Elihu? Azt mondta, ameddig az ő Isten ismerete elért. Ennyit mondhatott, eddig tartott az ő Isten képe. Minden ember csak messziről láthatja őt. Mit jelent ez nekünk? Hogy Elihu csak messziről látta Istent. És újra hadd mondjam ezt a nagyon fontos dolgot a testvéreknek, hogy mi csak is úgy beszélhetünk a mindenható Istenről, amennyire mi ismerjük őt. Akinek őt ismerjük, úgy teszünk róla bizonyságot. Ha nincsen vele személyes kapcsolatunk, mi sok szép dolgot mondhatunk róla, hatástalan és erőtlen lesz. Mert amilyennek őt megismertük, úgy tudunk róla beszélni. Például, hát sokan egészen elképesztő Isten képek élnek az emberek tudatában, sokan ugye egy gazdag nagybácsinak látják Istent, akinek az a dolga, hogy ajándékozzon. Sokaknak itt megreked az Isten képe, és erre nagyszerű idézőben nagyszerű teológiák épültek, hogy Isten mint egy ajándékozó, akinek az a feladata, hogy lesse a mi kívánságunkat. Isten nem így mutatkozik be a Bibliába. Sokaknak Isten, erről ezt is még a héten is hallottam, most pontosabban az elmúlt héten, a jó Istenke. Így kicsinyítő képzővel, és valóban sokak életében így működik Isten, egy ilyen kicsinyítő képzővel, akin az aktuális probléma mindig nagyobb, és még ő se tudja legyőzni. Sokaknak ilyen jó Istenke él a képében, és mennyire céltévesztettként élnek. De akinek ő számára közeljött valóság lehet, nem Jézuska, akit babusgatni kell, hanem feltámadt Jézus Krisztus, és meglátják adventnek, meg karácsonynak a célját, azaz a véres keresztet, annak az embernek Jézus Krisztus szabadítójává válik, barátjává, akinek ő mindvégig a szolgája marad. És milyen érdekes ez a gyönyörű feszültség, hogy Jézus Krisztus az, aki a barátom, mondja János 15-ben, de én a szolgája is maradok neki. És fordítva is igaz, én szolgálom őt, de ő közben a barátom lesz. Gyönyörű ez a feszültség, és nagyon jó ezt átélni. Minden ember reál tekint, és őt keresi, ez már 2000 éve is így volt, amikor Jézus Krisztus úgy döntött, és elérkezett a rendelt idő, hogy ő megtalálhatóvá teszi magát. Akit mindvégig keresünk, és kerestek, megtalálhatóvá teszi magát, és újra csodálkozzunk erre a hatalmas dologra rá, hogy azt az utat választotta Jézus Krisztus, amit, ahogyan mi is születünk erre a földre, hogy egy édesanya 9 hónapon keresztül az ő szíve alatt hordta, fájdalmak között megszülte őt, és Máriáról csak egy mondatot, majd karácsonykor nyilván többet is fogunk róla szólni, de egy olyan asszony fogadta őt a szíve alá, a méhébe, aki kegyelembe fogadott. Nem kegyelemmel teljes, hanem kegyelembe fogadott, a kettő között ég és föld a különbség. Az, aki kegyelemmel teljes, az tud kegyelmet osztani. Ilyen ember nincsen. Mária kegyelembe fogadott. Az azt jelenti, hogy neki szüksége volt a kegyelemre, mert bűnös, mint hogy mi is bűnösök vagyunk. És kegyelembe kell, hogy fogadjon bennünket Jézus Krisztus. És Jézus megszületett 2000 évvel ezelőtt, nem Jeruzsálem legjobb kórházában, hanem egy izraeli porfészekben, egy barlangistálóban, 30 éves koráig egy műhelyben dolgozott, kitanult a nevelő apjának a szakmáját, és egészen láthatóvá lett az, akit addig minden ember messziről se láthatott. És ezt a döbbenetes kontrasztot, ez se Jób, se Elihu, se a barátai nem láthatták meg, és nem tapasztalatták meg, hogy ő egészen közel jött, nem csak Betlehemig. Annál Betlehemnél már csak egy helyen volt hozzánk közelebb, de erről majd nagy pénteken lesz szó. Ugorjunk rá a Lukács szerinti jó hírhez, ami így kezdődik, hogy amikor úton volt Jeruzsálem felé, utoljára ment át Jeruzsálemen, Jézus ebben a történetben, és hát milyen érdekes, ha jó hallgatjuk az igét adventkor, akkor újra mondom, hogy mindig valahogy a Golgotához fogunk kiukadni. És most is, mire tereli Jeruzsálem a tekintetünket, az ő utolsó útja, most is a Golgotára. Hogy odaértünk, miattunk és helyettünk ment. Nem a vakvégzet irányította őt, ahogy sohasem, hanem céllal ment most is Golgotára. És hát olyan gyönyörű kifejezést olvashatunk a 11. versben, ami számunkra nem mond semmit, de egy zsidó ember fülét nagyon megütné, amikor azt olvashatjuk, hogy Jeruzsálembe Samárián keresztül ment, tehát Jézus. Egy magára valamit is adó rabbi soha nem választotta volna ezt az útvonalat, egy kóser zsidó be nem teszi a lábát, vagy be nem tette volna a lábát Samáriába, hanem messze inkább átmegy kétszer a Jordánon, és egy iszonyú nagy kerülővel megy Jeruzsálembe föntről északról, de hát ezt az áldozatot minden zsidó meghozta volna. Jézus most is belépett Samáriába, és találkozott 10 leprás emberrel, akik távol, nagyon távol megálltak tőle. Mert kitaszítottak voltak, lenézettek voltak, és számkivetettek voltak a betegségük miatt. Azaz olyan emberek voltak, akik Jézus szívéhez a legközelebb állnak. Ilyen emberekről olvashatunk most is. Betegek voltak, 10 gyógyíthatatlan halálos betegség, 10 kilátástalan helyzet. Egyet tudnak csak ezek az emberek kiáltani Jézushoz. És pár verssel korábban, hát pontosan a mustármagnyi hitről olvashatunk, ezt a 2 verset hadd olvassam fel. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Nemrég mondta el ezt a példázatot Jézus Krisztus. És hadd kérdezem a testvérektől, hogy melyik a nagyobb csoda? Ha azt mondanánk egy fügefának, hogy ugorjon a tengerbe, vagy pedig az, hogy egy halálos ember meggyógyul, akkor mindannyian tudjuk a választ, hogy az utóbbi. Bár szemmel láthatóan nagyon nagy csoda lenne, és nagy érdekesség lenne, és biztos kijönne a fókusz, meg mindenki, hogy riportot készítsen velünk, akik láttuk, ennél sokkal nagyobb csoda az, ami itt történik, hogy egy ember meggyógyul. Ennél már csak egy nagyobb csoda van, ami a 19. versben olvasható, de inkább a 16-at is olvasom. Előtte azt olvashatjuk, hogy távol megálltak, amikor még betegek voltak, és az, aki meggyógyult, róla azt olvashatjuk, hogy arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Ez a legnagyobb csoda, a lélek gyógyulása. Ennél nagyobb csoda nem történhet ma sem. És ráadásul ez a csoda, a megtérés csodája, az ma is mindenki számára elérhető, és ma is mindenki számára átélhető csoda. És összeszedték ezek az emberek az ő maradék mustármagnyi hitüket, és felkiáltottak Jézushoz. Mind a 10. Ebből a 10 kilátástalan helyzetből. És hát elkezdték azokat a neveket használni, amiket hallottak Jézusról: tanító, mester, ráadásul olyan valaki, olyan rabbi, aki úgy tanít, mint akinek hatalma van, senki más nem hallottak még így tanítani. Használják ezeket a neveket és kifejezéseket, de számukra a leggyönyörűbb név és megszólítás az maga a tulajdon név, az az Jézus. Jézus, ami azt jelenti, hogy szabadító, gyógyító. Számukra ennél gyönyörűbb kifejezés nem létezhet. És felkiáltottak, és tudjuk a történet folytatását, nem akarok belemenni, meggyógyultak mind a 10, és tudjuk azt is, hogy a 10-ből 9 számára nem ért véget ez a szabadítás történet, csak egyetlen egy ember számára, hiszen így szól a szabadítás történet régen is és ma is, hogy baj, amiben mindannyian kerülünk, felkiáltás, amit már kevesebben végeznek el, gyógyítás, ami mindenki számára nyitva lehetne, és az utolsó, amiről elfeledkezik a mai ember, az az, hogy hálát adok a gyógyulásért, hálát adok a szabadításért. Így kerek, és így fejeződik be mindenkor szabadítás története, és ez csak egy ember élhette át a 10-ből. Ebben a történetben is nyilvánvaló a távollét meg a közelségnek a feszültsége. Amíg betegek voltak, távol megálltak, a többiek még távolabbra elmentek gyógyulás után. Ez az egy ember, amikor meggyógyult és visszament Jézushoz, egészen közel került hozzá, leborult a lábaihoz. Adventkor nekünk is, nem csak adventkor, mindig ott van a helyünk, egészen közel Jézushoz a lábainál. És végül János evangéliumára térünk rá. János is megtapasztalta azt és átélte azt, hogy Jézus tud távol kerülni. Nem csak olyanokat olvashatunk János, hogy lehajtotta a fejét Jézus vállára, nem csak ilyen időszaka volt Jánosnak. Volt, amikor nagyon távolinak érezte magától őt, sőt, hát szinte, így mondom, hogy szinte szemrehányóan írja le ezt János, amikor visszaemlékezik a történtekre. Ezt írja János: sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. Még mindig nem jött oda hozzánk Jézus, írja János. Még mindig nem. Lehet, hogy ez mindannyiunk számára ismerős ez a helyzet, hogy nagyon várjuk Jézust, és még mindig nem láthatjuk őt, még mindig nem tapasztalhatjuk őt. Egyre sötétebb van, egyre nagyobbak a hullámok, és még mindig nem látjuk Jézust. Holott Jánosék nemrég, sőt, hát annyira nemrég, hogy néhány órával ezelőtt egy hatalmas csodát éltek át, amikor az 5 kenyér és a 2 hal csodáját ezt átélték, most nagyon közel voltak Jézushoz, most pedig teljesen a másik végletben vannak. Azt gondolják, hogy nagyon távol vannak Jézustól. Nem tudják azt, ahogy Jobb sem tudta, hogy mi van a háttérben. Nem tudják azt a tanítványok, amiről tudósít bennünket az evangélista, hogy a hegyen ott van Jézus és imádkozik értük. Tehát nincsenek egyedül. Azt sem tudják a tanítványok, amiről csak Márk ír, hogy miután lejött a hegyről Jézus, a partról nézte a tanítványokat. Tehát szemmel tartotta őket. Lehet, hogy ők nem látták Jézusot biztos, De Jézus látta őket, és ez a sokkal fontosabb. Látta őket Jézus. Aztán gondoljunk bele a két testvér helyzetébe, Mária és Márta helyzetébe, amikor nagyon várták, nagyon, hát advent várakozásról szól, nagyon várták, hogy Jézus jöjjön már, és gyógyítsa meg a testvérüket, Lázárt. És csak várnak, nem jön. Ráadásul távol is van. Távol is van, meg késik is. Ez egy nagyon rossz párosítás. Hiába várakoznak, látszólag. És hát azon gondolkozunk, hogy Lázárnak volt-e adventusza, volt-e adventje, várakozása, hát volt. És gondoljunk Lázár helyzetébe. Így hal meg, hogy nagyon várom az én barátomat, aki egyedül már csak ő tud rajtam segíteni, és úgy hal meg, hogy lecsukodnak a szemei, nem jött Jézus, elkésett, nem gyógyított meg, és becsukódtak a szemei, és meghalt. És micsoda érzés lehetett, tudjuk, hogy nem itt ért véget a történet. Ha itt ért volna, akkor ez szomorú történet lett volna. De milyen érzés lehetett Lázárnak, amikor kinyitotta a szemét, és meg először annak a szemébe nézett, aki, most így mondom, neki csalódást okozott, mert nem jött időben. És az ő szemében nézhetett legelőször. Számára közel jött Jézus. Azt mondta Jobb, ő ránéz minden, de mint halandó, csak messziről láthatja. A halandó Lázár, de feltámadt Lázár, egészen közelről láthatta Jézus Krisztust. Nem messziről, ott volt előtte, és föltámasztotta őt. És számára közel jött, valósággá lett. Most visszatérve a tanítványokra, akik a tenger hullámain gyötrődnek, és messzinek tűnik Jézus, ekkor miközben Jézus már közeledett feléjük, de ők erről még nem tudnak, a hullámokat nézték egészen addig, amíg meg nem látták Jézus Krisztust. Ezt olvashatjuk, hogy amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz, megrémültek, de Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. És végül érkezünk meg magunkhoz. Nem tudom, hogy a felvázolt négy helyzet közül melyik áll hozzánk legközelebb, akár a Jóbi, akár a Lukácsi, akár a Jánosi, akár, ha úgy érezzük magunkat, hogy a tengeren hányódunk, vagy lehet, hogy egy ötödik élethelyzet az, ami ránk igaz ma. Egy biztos, hogy mindannyiunk élethelyzetére Jézus Krisztus a megoldás, és Jézus Krisztus az, aki jön felénk és közelít felénk. Jobbal sem szeszélyből történtek ezek a dolgok, amik történtek. Mindenről tudott Isten. És velünk sem történhet meg akármi, mindenről tud Isten, akármilyen viharban is vagyunk. Lehet, hogy éppen olyan viharba, amit próbálunk mindenkire fogni, környezetünkre, mindenre fogni, de Isten azt mondja, hogy barátom, ez a semmi más nem történt, learadtad, tett egy gyümölcsét, ez egy olyan vihar. Lehet, hogy ilyen viharban vagyunk. Lehet, hogy olyan viharban vagyunk, amiben Jézus küldött, hogy tanítson valamire. Egy biztos, minden viharból ki tud bennünket szabadítani. És minden vihart le tud csendesíteni. És hát ebben van egy gyönyörű, szimbolikus kép is, hogy a tanítványokat beküldte a hajóba, és mentek a túlsó part felé. Ilyen szempontból mindannyian a túlsó parthoz közeledünk. Nem tudjuk, hogy még hány futamnyira vagyunk a túlsó partról, egy biztos, hogy mielőtt kikötünk, addig Jézust föl kell venni a hajónkba. Ez viszont biztos, ha jót akarunk a kikötéskor. Jézus lehet, hogy a tenger hullámán jön felénk, mert elinduláskor még nem volt a hajónkba, de hogy föl lehet őt venni a hajónkba, mert jön felénk a hullámokon át, az is biztos. Azt a Jézust, aki akkor Jeruzsálembe értünk és miattunk is ment, most úgy láthatjuk, hogy felénk közeledik, és velünk akar találkozni. Mi is közeledjünk felé, testvérek, és szeretném, hogy amikor most el fogunk csöndesedni, akkor adjunk hálát advent csodájáért, hogy a távol való közel valóvá lehetett. Ez egy nagyon nagy csoda. És ezt ünnepelhetjük ma is a megterített asztalnál. Hajtsunk fejet, és miközben magunkban hálát adunk ezért a csodáért, Lakati Ádám testvért kérném, hogy vezessen bennünket közös imádságban is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.